Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Demeter Csaba Brüsszelben. Eszerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a hazai piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Reggel meghallgatta a májusban alakult aszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. Bejegyzésében tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi balatonvizét tárolják és eljuttassák az aszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termett idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Az Európai Bizottság az üvegházhatást okozó gázok nettó kibocsátásának 90%-os csökkentését javasolja 2040-ig, jelentette be a versenypolitikáért felelős biztos. Ezzel az 1990-es szinthez képest elérni kívánt cél megvalósításával az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé válhat, mondta Teresa Ribera. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját, azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Szeptembertől és januártól tovább emelkedik a tanárok és az óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, majd aztán jövő január 1-től pedig a következő évi béremelés során. A tanárok átlagbére az idejévben eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a köznevelési államtitkár. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette a helyszínen Maruzsa Zoltán. Elemenként 3-4-szeres a túljelentkezés a Demján Sándor programban, mondta a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Szabados Rihárd kifejtette, május végén a cégek visszajelzése alapján az 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program fedezetét 48 milliárdról 130 milliárd forintra emelte a kormány. Az iparágak között a legtöbb pályázat az építő és a gépiparból érkezett be. Nagy üzemzavar lépett fel a MOL Dunai finomítójában Szászhalombattán, értesült a HVG. A lap megkeresésére a MOL azt mondta, egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füst hatást érzékelhettek a környező településeken. A vállalat szerint a hiba kijavítása folyamatban van, és hangsúlyozták, hogy zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Rekordokat dönt a budapesti repülőtér, amelynek forgalma eddig 14%-kal, az átrepülő forgalom pedig 6%-kal nőtt tavaly óta, mondta el a légi navigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója az M1-en. Túri Ferenc kiemelte, hazánk rendkívül vonzó turisztikai célpont, ez magyarázza a jelentős növekedést. Hétfőn Európában 46 ezer repülő volt a légtérben, ebből 4 ezer járt Magyarország felett, és mintegy 430 volt a budapesti repülőtér napi forgalma. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait, a korábbi évekhez hasonlóan idén ismét 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a főigazgatóság a honlapján. Rendkívüli hőhullám tombol Európa több országában. Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, még az Eiffel-torony felső szintjét is le kellett zárni. Londonban is 34 fokot mutattak a hőmérők. Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést. Spanyolországban a déli tartományokban 46 fokot is mértek, és már többen meghaltak a hőségben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég holnap is, csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul, de a délebbi területeken ennél akár melegebb is lehet, illetve fokozódik a hőhullám péntekre is. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nem mindennapi könyvbemutatón jártam június 11-én. A Corvinus Egyetemen Baric Laura, domonkos nővér, Summa Ökonomiae című 600 oldalas kötetéről beszélgettek, amely értekezéseket, beszélgetéseket tartalmaz az emberközpontú gazdaságról. A könyvbemutatót követően beszélgettem a szerzővel és a kerekasztal résztvevői közül néhányakkal. Azt hiszem, Laura nővér most ezen az estén nagyon boldog, mert egy nagyszerű kötet látott napvilágot, és a könyvbemutatón is olyan izgalmas, magas szintű és érdekveszítő beszélgetés zajlott világunkról, az emberarcú, emberközpontú gazdaságról, hogy érdemes csinálni. Nem hiába a prédikátorok rendjének tagja Laura nővér mondta is, hogy kötelességének érzi, hogy hirdesse azt, amiben hisz, és amiből meg van győződve.
Igen, hát ugye domonkos vagyok, tehát ez a prédikátor rendet jelenti, és itt nekem apostoli munkám van, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ezt a gazdaság területén lévő témákat hirdetem, ami az én esetemben a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, a keteg, és ennek a másik neve az emberközpontú gazdaság, amit 20 éve tanulmányozok, 20 éve dolgozok rajta. Nagyon sok külföldi forrás van, nagyon sok hazai forrás van, nagyon sok társam van ebben. Tehát úgy merném mondani, hogy hát most már egy mozgalom már nőtte ki magát, amiben én megpróbálom a legtöbbet beleadni és a legtöbbet kivenni, és ennek a gyümölcse most ez az új könyv, amit 600 oldalas könyv társszerzőkkel együtt, amit most adott ki a Kairosz kiadó.
És hát nem csak mindenben egyetértő, azonos gondolkodású emberek egymás közötti beszélgetése ez, hanem egy misszió is, maga a kötet is, mert más közgazdasági iskolák filozófiák képviselőivel való párbeszéd is nagyon fontos része a kötetnek.
Igen, nekem az az elképzelésem és a meggyőződésem is, hogy nem a különbségeket kell keresni a különböző álláspontú, pártállású vagy gondolkodásmódú emberek között, hanem az egyezőséget és a közös pontokat. És én ennek a felfedezését tűztem ki célul a magam számára, úgyhogy ezért tanulmányoztam a buddhista közgazdaságtant is, a hinduistát, ez a könyvbe bele van írva, és egy paradigmaváltásról beszélünk itt nagyon sokan közgazdászok, hogy erre van szükség, és ennek a lehetőségét kutatjuk, hogy hogyan lehetne egy másik gazdasági rendszert megvalósítani. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, itt ehhez össze kell fogni, nagyon sok mindenkinek össze kell fogni a közös pontok mentén. És ezek a közös pontok megvannak, tehát hogyha a pápai enciklikáknak a bevezetője úgy szól, hogy a pápák ajánlják az írásaikat a papoknak, a szerzeteseknek, a hívőknek, és minden jó szándékú embernek. És én erre a minden jó szándékú emberre vagyok büszke, hogy ezek vannak, ezeket én felfedezem, ezeket én tapasztalom, és ebben van a remény a jó szándékú embereknek a cselekvéseiben és összefogásában van a remény.
Mit érzett Laura nővér, amikor az új pápa az egyház szociális tanítása elindítójának a nevét vette föl 13. Leó után, most van egy 14. Leó pápánk, tehát az egyház szociális tanítása talán nem marad az egyház legféltettebb titka, hanem tényleg a közkincséválás útjára indul.
Hát ebben érzem én magamat nagyon fontos úttörőnek, mert az egyház társadalmi tanításáról van egy mondás, hogy a legféltettebben őrzött titok. Tehát nagyon kevés hívő ember ismeri azt, hogy a katolikus egyháznak mi a tanítása gazdaságról, társadalomról, politikáról, közéletről, mert valahogy ez kiesik a tanításoknak a látóköréből, hogy van egy egyháztársadalmi tanítása. Na most én azokban a közgazdászkörökben vagyok ismerős, mondom külföldiekben is nagyon sok neves közgazdászok van, akik viszont arra tették az életüket, hogy az egyháztársadalmi tanítására kidolgozott közgazdaságtant hirdessék, és ennek a társulatnak vagyok a tagja én is, és én is ezt szeretném, hogyha minél több emberre meg tudnám ezt ismertetni a mi országunkban.
És a summa ökonomiae ennek a kézikönyve bizonyos értelemben?
Hát a summa ökonomiae az Aquinoi Szent Tamás summa teológiára akar hivatkozni, mert ebben a könyvben tényleg nagyon átfogó ismereteket adok az emberközpontú közgazdaságtanról, és nem csak elméletben írom le az ismérveket, hanem interjúkat készítettem nagy cégekkel, bankokkal, hálózatokkal, akiknél megvalósulhat, és meg is valósul ez az emberközpontú gazdasági szemlélet, azért, hogy bemutassam, hogy a gyakorlatban is létre lehet hozni az elveket, az egyháztársai tanítása nem csak egy elméleti valami, hanem a gyakorlatban is meg tud valósulni. Úgyhogy hát erről a könyv, ezért mondom, hogy több szerzős és több oldalú, és hát azért ajánlom minden egyes hallgatónak, mert hogyha valaki nem is annyira mélységében érdekel a közgazdaságtan, de az interjúkon egy csomó olyan tanulságos dolgot olvashat, ami megragad benne, és ebből következtetni lehet, hogy az egyháznak mi a tanítása a gazdaságról.
Laura nővér, nagyon szépen köszönöm. Thank you. Pogácsa Zoltán a beszélgetőtársam, a Közgazdasági Egyetemen, a Corvinuson bemutatták Baritz Laura Domonkos nővér Summa Ökonomie című kötetét, amely nem egy egyszerzős mű tulajdonképpen, hanem sok-sok beszélgetés arról, hogy milyen gazdaságot szeretnénk magunknak. És az egyik résztvevő Pogácsa Zoltán. Olyan személyes jó kapcsolatban van Laura nővérrel. Mit tanult Laura nővértől, illetve mi az, ami gazdagítja az ő szemléletével az ön munkásságát?
Hát szerintem két dolgot tanultam Laura nővértől. Az egyik az, hogy nem igaz az a Magyarországon igencsak eluralkodott kép, hogy a katolikus egyháznak, vagy úgy általában az egyháznak az a feladata, hogy úgy a világtól elvonultan ilyen ezoterikus, nem, misézzen meg, nem tudom, valami világtól teljesen távoli dolgokat csináljon, hanem hogy igenis az is a feladata, hogy vegyen részt a világban, alakítsa a világot, legyen kapcsolatban emberekkel, és hogyha ez olyan formát ölt, hogy valaki mondjuk társadalomfilozófiával, közgazdaságtudománnyal akar foglalkozni, mert hogy ugye a világunkat azért a gazdaság elég erősen meghatározza, akkor ám legyen, és hogyha az ember apáca, és mondjuk egyházi személy is, még nő is, és nem tudom, akkor is vegye a bátorságot magának, ez az egyik, amit megtanultam. A másik pedig, hogy nagyon távolról jövő emberek is tudnak ugyanarra a konklúzióra jutni. Tehát én egyáltalán nem egy ilyen vallásos háttérből közelítem meg a dolgokat. Nekem a skandináv modell, a zöld fenntarthatósági tudományos gondolatok a hátterem, és akkor beszélgetünk Laura nővérrel, ő hozza a maga katolikus hátterét, és arra meglepő tapasztalatra jutunk, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanazokat a változásokat, ugyanazokat a kiinduló pontokat is, mondjam, a humanizmus, az emberközpontúság, a közjó, ilyenek, ezek teljesen közösség. Tehát, hogy egészen más honnan jövő, más millióból, más szocializációból, más közegből jövő emberek, akikről azt gondolná a társadalom nagy része, hogy más értékeket képviselnek, tudnak jutni konszenzusra.
Itt a könyvbemutatón ön hivatkozott Ferenc pápára, illetve szólt a latin-amerikai felszabadítás teológiájáról is, amely Ferenc pápának egy elementáris élmény volt, mint ön mondta. Lezárult Ferenc pápa 10 éves pápasága. Azt már kérdeztem, hogy Laura nővértől mit kapott, Ferenc pápától mit kapott?
Hát szerintem Ferenc pápa a katolikusoknak azt adta, hogy nagyon sok katolikus mondta először azt, hogy hosszú idő után, hogy nagyon jó érzés katolikusnak lenni végre, tehát hogy végre nem azt gondolják a katolikusokról, hogy az egy retrográd, konzervatív, visszatartó erő, hogy büszkék lehetnek arra, hogy katolikusok, és nem katolikusként, vagy kívülről nézve pedig ugye ebből adódott egy erő, egy figyelemközpont, amit azt hozott létre, hogy a nem csak Ferenc pápa, hanem az általa mozgósított katolikus egyház abban a világban, ami ugye hát egyre inkább háborúk, önzés, igazságtalanságok, fenntarthatatlanság, és egy ilyen kíméletlen kapitalizmus által dominál, abban Ferenc pápa, meg úgy általában a katolikus egyház szerintem szélesen mindenki által elismerten egy pozitív erővé vált. Tehát, hogy azokkal szemben, azokkal a politikusokkal, gondolkodókkal, közéleti szereplőkkel, akik amellett érveltek, hogy az önzés, a profit hajhászás, a fogyasztása, nem tudom, sok ilyet tudok mondani, ezzel szemben nagyon erőteljesen megjelenített ő, és remélem, hogy nem csak ő, hanem az egyház, a katolikus egyház válik. Amennyire látom, Leó pápával ez folytatódik.
Nem véletlen, hogy a példaképe 13. Leó, aki az egyház szociális tanításának a modernkori megfogalmazója.
Igen, és hogy tulajdonképpen egy picit már talán második János Pál pápa is ilyen volt, sokkal erősebben Ferenc pápa. Ha ez folytatódik Leó pápa alatt, akkor azt gondolom, hogy a katolikus egyház hosszabb távon is vissza tud térni ahhoz a tulajdonképpen eredeti küldetéséhez, hogy ő a világban erőteljesen, erővel, asszertíven, tehát nem, nyilván nem erőszakkal, hanem, egy önbizalommal egy olyan pozitív erő legyen, egy olyan pozitív fókuszpont, véleményvezér, hogy a mai szavakat használjuk, ami terelgeti a világot, és valamifajta vonatkoztatási pont tud lenni. Szerintem ezt az elmúlt mondjuk 10-15 évben nagyon erősen megteremtette a Vatikán, de nem csak az, hanem hogy egy általában szerintem a világ katolikus közössége.
Köszönöm szépen! Véres gyógyszergyár, és hát a Véres család képviseletében Barisz Laura könyvemutatóján részt vett Véres Melinda. Mi az ön területe a nagy Véres világban?
A Véres családtagjaként dolgozom a Véres gyógyszergyár ZRT-nél, az igazgatóság tagja vagyok, illetve a kommunikációs igazgatói pozíciót töltöm be, ami elsősorban a vállalati kommunikációval foglalkozik.
A Laura nővér könyvének előkészítésében, illetve riportalanyként vagy interjúalanyként részt vett. Mi az, ami önnek jelent a Laura nővér gondolkodása?
Testvérem Béres Marcellal közösen adtunk interjút Laura nővérnek, mert korábban egy másik konferencián találkoztunk, ahol a keresztény szemléletű gazdasággal foglalkoztunk, és hát nagyon jól esett az, hogy hasonló gondolkodású személlyel beszélgethetünk, osztattuk meg gondolatainkat, és jól estek az ő bíztató szavai is abba, hogy érdemes kitartani ezen az úton. Sokszor, amikor az értékrendünket követve dolgozunk a mindennapokban, azért nem mondanám, hogy mindig azt érezzük, hogy előnyt élvezünk. Az, hogy a mai gazdasági rendszerben, a kapitalizmusban, a piacgazdaságban, a fogyasztói társadalomban, a keresztény értékrendet képviselve, a gazdálkodásunkban ezeket érvényre juttatva gazdálkodjunk, ez nem mindig egyszerű, sokszor még versenyhátrányt is jelenthet, és jól esik az, hogy az ember ilyenkor találkozik másokkal is, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Ez egyfajta megerősítés is a számunkra, hogy érdemes és jó így csinálni, és így gondolkodni.
Igen, még a könyv előkészülő stádiumban volt, készült rá Laura nővér, hogy összeállítja a tartalmát és a megszólalókat, és akkor mondta, hogy önök mindenképp közte lesznek, mert olyan példamutatóan, emberségesen, ugyanakkor professzionálisan vezetik a céget, hogy példa lehet másoknak. És hogyha az ember példa, akkor az rettentő nagy felelősség.
Igen, hát egyrészt nagyon büszke vagyok arra, hogy példák lehetünk ebben a könyvben is. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy mások kívülről így látnak bennünket, de közben folyamatosan az interjú alatt is a testvéremmel mindig erre tértünk vissza sokszor, hogy jó, hogy mi jó példák vagyunk, de hát mi is annyira...
A piacon meg kell állni a helyüket.
Igen, hogy sokszor mi se érezzük magunkat igazán jó példának, hiszen mi is a piaci körülmények között
dolgunk. És azért a farkas törvények alól nem tudja az ember kihúzni magát, gondolom.
Így van, tehát hiába szeretné az ember máshogy csinálni, nem mindig tudja teljesen úgy csinálni, ahogy ideálisnak gondolná, akár mondjuk a környezetvédelem szempontjából, vagy nagyon sok szempontból, amit ránk készítenek akár különféle jogszabályok. De nagyon fontos az, hogy látjuk azt, hogy kellenek a jó példák, fontosak a jó példák, mi is egyébként így gondoljuk, és ezért is tartunk ki ezek mellett, az értékek mellett, amik emberközpontú elvek.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Móka Ágnes volt bizonyos értelemben a házigazdája ennek a könyvbemutatónak, Baritz Laura könyvét a Corvinus Egyetemen mutatták be. A Katolikus Rádió számára azt a tanszéket, vagy azt a törekvést, ami intézményesített formában létezik a Corvinuson, mutassa be, úgy látom, ön a felelőse gazdája ennek.
Én vagyok az egyik gazdája, de nyilván nem csak én vagyok. A Budapesti Corvinus Egyetemen van egy olyan intézet, hogy fenntartható fejlődés intézet, és ezen belül egy fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan tanszék, ahol akik ezen a tanszéken, meg intézetben dolgoznak, már évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy fenntarthatóbbá formáljuk a világot, és a hallgatóságot nyitottá tegyük ezekre a kérdésekre, és cselekvőképessé is a fenntarthatóság irányában.
Ezen a területen az a szemlélet, amelyet Laura nővér képvisel, tehát az egyház szociális tanításának a mai közgazdász gondolkodásba való beültetése, milyen segítséget ad?
Nagyon nagy segítséget ad abban, hogy nagyon megerősíti azt az értékrendet, érték alapot, amire mi egyébként is alapítjuk, vagy amire mi felépítjük a oktatásunkat. Tehát az egész, én azt mondom, hogy az egész fenntartható fejlődési gondolkodásmód az nagyon erősen összeegyeztethető a keresztény értékrenddel és keresztény alapokkal, és ezzel az emberközpontú gondolkodásmóddal a jó értelemben vett. Tehát nem az önző ember, hanem a jó értelemben vett emberközpontú gondolkodásmóddal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ráerősítés. Laura nővér egyébként a mi berkeinkben végezte el a PhD képzését, tehát itt kapott doktori fokozatot ezen a tanszéken, ennek a tanszéknek az elődjén, úgyhogy ez egy nagyon fontos együttműködés.
És elmondta itt a könyvbemutatón ön, hogy a képzésnek, ami a Corvinuson folyik, most már kötelező része az a stúdium, amelyet önök tálalnak, kínálnak nekik.
Igen, tehát a globális fenntarthatósági kihívásokon keresztül megismertetjük a hallgatókat ezekkel a problémákkal, kérdésekkel, amik az ő mindennapjaikat egyértelműen formálják ma már, tehát részben tisztában is vannak vele, de ugye megoldásokra van szükség, és úgy egyéni, mint rendszer szintű megoldásokra ebben az értelemben. Kihívásokkal szembesítjük őket, egyéni kihívásokkal is, tehát amikre nekik a saját magatartáskon keresztül válaszolniuk kell hétről hétre, és erre reflektálniuk is, hogy ez hogyan ment. Kimozdítjuk őket a saját komfortzónájukból, és olyan alternatív megoldásokat kell felvenniük, amik ugye abba az irányba mutatnak, hogy az egész világ fenntarthatóbbá váljon általa.
Jó munkát kívánok ehhez.
Köszönöm szépen.
Mindannyiunk érdekében. Köszönöm szépen. Baritz Laura Kairosz kiadónál megjelent Summa Ökonomie című kötetéről beszélgettem a domonkos szerzetes Baritz Laurával, majd Pogácsa Zoltánnal, aki közgazdász, szociológus, a nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, valamint Regéci Béres Melindával, Béres József unokájával, a Béres gyógyszergyár igazgatósági tagjával, utolsó beszélgető társam pedig Zsóka Ágnes egyetemi tanár volt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan tanszékének a vezetője. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a barátságról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A mai adásban folytatjuk beszélgetésünket a barátságról. Arról a fontos szeretet kapcsolatról, amely képes egymás számára idegen emberek között, a rokoni szálaktól függetlenül szoros egész életre szóló kapcsolatot kialakítani. A barátság, ahogy ezt mondtuk múltkor, egy szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat, amely a kölcsönös rokonszenven és az arra épülő értékelő szereteten alapul, és legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban azt mondtuk, hogy a felek teljesen szabadon vesznek részt, függetlenek egymástól, egyelő félként részesei a kapcsolatnak. Létezhet-e szerintetek barátság szülő és gyermek, tanár és diák, vagy főnök és beosztott között?
Szerintem például, hogyha egy szülő és gyermek kapcsolatot nézünk, akkor azért az nem egy olyan formális kapcsolat, sokkal intimebb. Szerintem ott kialakulhat egy akár barátság is, főleg, hogyha azért a gyermek is azért már nagyobb, idő után kialakul szerintem az a kötelék, amivel egy intim barátság is létrejöhet. Viszont, hogyha például egy tanár és diák, vagy egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, az azért sokkal formálisabb, sokkal kötöttebb, ott tényleg egymástól függnek a felek, ott szerintem annyira nem alakulhat ki barátság.
Vajon a szülő és gyermek közötti kapcsolat az barátsága, vagy valami más szeretett kapcsolat? Korina?
Szerintem valami más, hiszen ez inkább rokoni szálaktól függ a barátságnak, meg szerintem egyrészt az a ilyen lényege, hogy nem függ rokoni szálaktól. Viszont persze, mivel szülő így egész életre fog szólni, remélhetőleg, hogyha nem romlik meg úgy a kapcsolat. Hát, hogyha úgy viszonyulnak a felek egymáshoz, hogy tisztelettel, és úgymond barátsággal. Tehát, hogy a jó szülő szerintem egy olyan személy, akinek bármit el lehet mondani, tehát úgy lehet vele beszélgetni, mint egy baráttal. Viszont mégse ülök be a moziba édesanyámmal egy romantikus filmre például, mint egy barátnővel esetleg, vagy nem megyek el olyan helyekre egy szülővel.
Miért nehéz baráti viszonyban lenni egy főnökkel, vagy a tanárunkkal? Ugye a Dorka mondta, hogy azért ott már úgy nehezen tudja elképzelni, hogy olyan valóban baráti viszony kialakuljon.
Hát, hogyha például egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, akkor ott a beosztott mégiscsak dolgozik a főnökének. És tényleg ez egy nagyon formális kapcsolat általában, még hogyha például jó viszonyt ápolnak is egymással.
Korina, te is így látod?
Igen. Meg szerintem a nagyobb fél az visszajöhet a hatalmával. A beosztott felett van például, vagy esetleg a tanár.
Igen, igen. Ugye ez azért óhatatlanul így van, igazából akaratlanul is, hogy igen, nem úgy viszonyulunk a tanárunkhoz, még hogyha olyan jó fej is, hogy beleférne a tanár-diák kapcsolatba egy meghitt barátság. Vagy hogyha már így beszélgettünk, hogy kik között lehet barátság, kik között meg akadályozott a dolog, hogy nehezített pályán mozognak, hogy szerintetek férfi és nő között lehet barátság? Pusztán barátság?
Szerintem lehet, még hogyha nem is egy nagyon-nagyon mély barátság, de szerintem kialakulhat egy férfi és egy nő között is ugyanúgy egy baráti kapcsolat, mivel elsősorban mégiscsak a másiknak a személyiségét nézzük, és nem a külső adottságait. Viszont a témák egy barát, vagy lehet, hogy valakinek nehezebb az ellenkező féllel közös témát találni, és emiatt lehet, hogy valaki például csak az azonos nemmel barátkozik.
Igen, ugye ez is egy ilyen speciális szintere a barátságoknak, hogy ugyan elképzelhető, de azért vannak nehézségei. Karina, te hogy látod?
Hát én az eddigi ellenkező nemű barátságokból azt szűrtem le, hogy mindig valamelyik fél többet érez a másik iránt, és hogy ez kicsit megnehezítheti a dolgokat, még hogyha próbálja a másik fél elnyomni ezeket az érzéseket, azért mégis ott lesz, hogyha például esetleg a nőnek barátja lesz, vagy a férfinek barátnője, és mégis ott lesz az az érzés, hogy bárcsak ő lehetne az például.
Ugye? Hogy azért ez úgy óhatatlanul, de bennünk van. Vagy el tudjátok képzelni, mondjuk, hogy a legjobb barátotok egy fiú legyen?
Én egyébként el tudnám képzelni, mert az egyik legjobb barátom is például egy fiú. És igaz, hogy mostanában, mert én itt vagyok kollégiumban, csak hétvégén találkozunk, de nagyon jól megértjük egymást, nagyon jókat tudunk beszélgetni. És például egy fiúnak is szerintem nagyon jót tesz, hogyha vannak lánybarátai is, mivel itt sokkal jobban megérti a női nemet, szerintem.
Karina?
Párunk is lehet szerintem egy legjobb barát, hiszen bármit elmondhatunk nekik is, attól függetlenül, hogy esetleg úgymond barát, tehát mint pár.
Az biztos. Az biztos, csak ha már a párunk, akkor az már szerelem.
Igen, csak hogy elvonatkoztatni. Tehát, hogy ugyanúgy meg tudunk beszélni egy hétköznapi dolgot teljesen attól függetlenül, hogy együtt vagyunk, szerintem. Én el tudom képzelni, hogy legjobb barátom esetleg páromon kívül egy férfi nemű legyen. Például a páromnak a bátyja is egy ilyen nagyon közel álló személy hozzám, attól függetlenül, hogy a korkülönbség is nagy, tehát szerintem ez is egy befolyásoló tényező, a korkülönbség, meg ugye nem.
Persze, igen. De ugye azt mondtuk, hogy olyan barátságról beszélünk, például a legjobb barát, akiről tényleg feltárulkozunk, akivel tényleg meg tudunk osztani mindent. Én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen baráti kapcsolat valóban megmaradjon barátságnak, de az egy ajándék, hogyha ilyen létezik, mert létezik azért persze, azt gondolom ez egy nagy ajándék. A felmérések egyébként azt mondják, hogy a legközelebbi ilyen baráti kapcsolatok 90%-a azonos neműek között alakul ki. Tehát, hogy nagyon ritka, amikor tényleg jó barátságban tudnak lenni különböző nemű emberek. Karinti Frigyes viccesen mondta azt, vagy fogalmazta meg, hogy lehet-e barátság férfi és nő között? És ha igen, hogy miért nem? És még azt fűzte hozzá, hogy hát miért nem lehet? Férfi és nő hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. És ugye erre a Dorka is utalt, hogy igazából másként látják azért a világot, ami mondjuk jó is lehet egy férfi-nő barátságban, hiszen a másik szemével is képesek egy kicsit látni, de valóban a beszélgetés témáitól kezdve azért biztos vannak olyan területek, ahol külön világokkal találkozik a két fél. No, az előbb említettük, hogy a barátságban milyen fontos az, hogy a két fél szabadon vegyen részt benne. Szerintetek hogyan jelenik meg a barátságban a két fél szabadsága? Mit jelenthet az, hogy szabadak vagyunk egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hogyha például a másik fél nem tud ránk időt szakítani, akkor mi ezt ugyanúgy elfogadjuk, mivel a másik is egy szabad ember. Megvannak a saját programjai, saját felelősségei, így elfogadjuk, hogy a másik félnek is a szabadságával is időt kell töltenie néha, és nem várhatjuk el azt, hogy mindig mellettünk, vagy mindig ott legyen mellettünk, mert már ki is lehet, hogy más dolgaira is figyelni kell. És például, hogy nem irigykedünk rá, hogyha másokkal van, hogyha más barátaival is időt tölt, mert attól mi ugyanúgy jó barátok lehetünk, hogy nem találkozunk minden nap.
Karina, mit jelent számodra az, hogy szabad vagy egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hát szerintem az, hogy nagyrészt szabadon választjuk meg a személyt, akivel barátkozni szeretnénk. Tehát egy számunkra unszimpatikus emberrel nem fogunk barátkozni, hanem megválogatjuk azt, akinek elmondunk mindent, minden titkunkat esetleg, tehát hogy nincs rejtegetni való dolgunk egymás előtt, és bátran meg tudunk nyílni egymásnak. Viszont ugye nem úgy bánunk vele, mint esetleg egy gyerekkel, hanem őszintén beszélünk vele, és nem hazudunk neki dolgokról, hogy ő jobban érezze magát, hanem inkább ez az őszinteség, hogy tényleg elmondjuk, amit gondolunk, és ezzel segítjük őt, esetleg átsegítjük egy helyzeten, és mindig ott vagyunk mellette, és támogatjuk.
Mennyire fontos egy barátságban, hogy saját magunk érdekét keressük?
Szerintem egy barátságban a másik érdekeit is nézzük azért, de valamikor néha magunkra is figyelnünk kell, és ezt jobb esetben a másik megérti, és elfogadja, hogy néha magunkkal is időt kell töltenünk.
Működhet úgy egy barátság, hogyha valaki, hát hogy is fogalmazzam, használja a másikat?
Szerintem egyáltalán nem. Hiszen hogyha esetleg én rosszul vagyok, és a másik fél mondjuk ugyanabban a témában ugyanúgy érez, akkor ezt ki tudjuk boncolni, hogy mi lehetne egy ilyen megoldás, ha már mind a ketten ugyanúgy érezzük, de hogyha már folyamatosan azzal fordul hozzánk, hogy neki milyen rossz, akkor az egy idő után minket is lehúz, és érezni fogjuk ezt a súlyt a vállunkon, hogy ez így lehet, hogy nem fog sokáig működni, hiszen már nem csak ő érzi magát rosszul, hanem ezáltal mi is.
Igen, ugye mindjárt érezzük, hogy mennyire fontos a barátságban azért valahol ez az egyensúly a felek között, a kölcsönösség.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget, Isten a szeretet, igazi szeretet, szívem tudja, érti a lényeget, kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget,
Isten a szeretet, igazi szeretet,
szívem tudja, érti a lényeget,
Isten a szeretet.
Már itt részben említettétek, de hogyan biztosíthatjuk a barátságban a másik fél szabadságát?
Hát, hogyha neki arra van szüksége, hogy egyedül legyen, akkor ugye nem faggatjuk tovább, hogy mi a baj, mondja már el, hanem adunk neki egy időt, egy kis időt, és hogyha ő úgy gondolja, hogy el szeretné mondani, akkor úgy is el fogja mondani.
Igen, hogy meghagyjuk a másiknak azt a személyes légteret, amire néha szüksége van az embernek, de attól fontos, hogy tudatjuk vele, hogy bármikor, hogyha bármi problémája van, akkor mi ott vagyunk, és ránk számíthat.
Mennyire fontos szerintetek ennek a szabadságnak a tiszteletben tartásához a bizalom?
Szerintem rendkívül fontos, főleg az, hogy szerintem azt senki nem szereti, hogyha például egyedül lenne egy kicsit, vagy magával szeretne néha foglalkozni, és a másik például megsértődik egy ilyenen. Ez csak akkor működhet, hogyha létrejön egy bensőséges bizalom a két fél között, és megbírják beszélni a dolgokat. Szóval fontos a jó kommunikáció, szerintem.
Mennyire utasítgathatjuk a barátunkat, vagy mondhatjuk meg neki, hogy mit csináljon, vagy hogyan mondjuk meg neki, hogyha valamit úgy látjuk, hogy rosszul tesz?
Hát inkább esetleg tanácsolóan, hogy ha én a helyedben lennék, ezt tenném, vagy azt tenném, és nem úgy, hogy csináld azt, mert én ezt így látom jónak, az ő szemével kell nézni a dolgokat, és a számára legjobbat kell neki tanácsolni.
A Korida mondta egyszer, hogy számára a barátságban nagyon fontos az elfogadás. Ugyanakkor azért látjuk a barátunkon is, hogy hát sokszor nem tökéletesek.
De hát senki nem tökéletes, mindenkinek vannak hibái, és el kell fogadni, és meg kell bocsájtani a másiknak, hogyha hibázott. De ez a másiknak is be kell látnia természetesen, hogyha valami rosszat tett.
No, mi az, ami szerintetek képes hosszú időn keresztül fenntartani a barátságokat, akár egy egész életen át is? Mi mindent kell belepakolnunk egy kapcsolatba, hogy az aztán szép barátsági váljék és meg is maradjon?
Szerintem a kölcsönös tisztelet és odafigyelés az nagyon fontos ahhoz, hogy ápoljunk egy barátságot, valamint, hogy megbeszéljük a dolgokat, ami esetleg bánt minket, vagy hogyha megbántott a másik fél, akkor ezt őszintén mondjuk el neki, hiszen szerintem egy jó barátság azon is alapszik, hogyha megmondod a másiknak, hogy ő hibázott, akkor ő nem kapja fel még jobban a vizet, és még jobban belétapos, hanem inkább közösen egy döntésre jutottok, hogy esetleg bocsánatot kér, vagy hogy legközelebb ezt nem fogja csinálni, mert most már tudja, hogy ez neked rosszul esik.
Bizalom, őszintesség? Mi kell még hozzá?
Ahogy az előbb Korin említette, szerintem a kommunikáció az tényleg nagyon fontos, hogyha valamit esetleg sérelmezünk a másikkal kapcsolatban, akkor az fontos, hogy őszintén elbírjuk neki mondani. Vagy hogyha esetleg arra van szükség, akkor visszajelzéseket adunk a másiknak, hogy mi az, amin esetleg változtatnia kéne, és fontos, hogy meghallgassuk az ő oldalát is mindenről.
Kölcsönösség. Ahogy mondtátok, a kommunikáció fontossága az, hogy a barátok bizony támogatják egymást, mindig számíthatnak egymásra. Ugye nem mondtuk el, de talán azt gondolom, hogy fontos a hűség a barátunk felé, vagy az együtt töltött idő is, ugye? Vagy a barátságok azért a mindennapokban azok úgy működnek, hogy sok időt vagyunk együtt, időt szánunk a barátságra, a kapcsolatra. Beszéltünk arról, hogy milyen egy jó barátság, hogy milyen barátokat szeretnénk, és hogy hogyan őrizhetjük meg a barátainkat. De vajon mi magunk alkalmasak vagyunk-e barátságra? Mi magunk vajon jó barátok vagyunk-e? Például bízunk-e a barátunkban, vagy éppen kibeszéljük a háta mögött? Elhiszünk-e róla mindenféle szóbeszédet? Azért is mondom ezt, mert szerintem sok lány barátságot megrontott már a bizalmatlanság, a pletykák, könnyen elhisszük, ha rosszat mondanak a barátnőnkről, szerintem könnyen féltékenyé válunk rá. Van ezzel kapcsolatosan tapasztalatotok?
Hát szerintem főleg tinédzser korban azért a lányok között a rivalizálás is eléggé ott van. Ugye sokan szeretnek pletykálkodni, és valaki ezeket nagyon könnyen el is hiszi. És sokszor a szemünkbe sem mondják azt, hogy mi az igazi problémájuk velünk, csak elhisznek mindent, amit innen-onnan összeszednek, de szerintem fontos az, hogyha esetleg még feltételezünk is valamit a másikról, akkor esetleg rákérdezzünk, hogy van-e valami igazság alapja, vagy csak pletyka az egész.
Szókratész egyik történetét szeretném veletek megosztani, ami talán segít minket abban, hogy bizalommal és jó akarattal forduljunk a barátaink felé, és hogy mindig a jót feltételezzük róluk, bármilyen pletyka ellenére is. Dorka, felolvasnád nekünk ezt a történetet?
Persze. Görög mese a barátságról. Az ókori Görögországban Szókratészt nagybecsben tartották tudása miatt. Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta: Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról? Várj egy pillanatot, válaszolt Szókratész. Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésemre. Ezt hívják a hármas szűrőnek. Az első szűrő az igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz? Nem, válaszolta az ember. Éppenséggel csak hallottam róla, és rendben, szóval nem igazán vagy benne biztos, hogy igaz-e vagy sem. Most próbáljuk meg a második szűrőt, a jóság szűrőjét. Az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog? Nem, épp ellenkezőleg, szóval, folytatta Szókratész. Valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van, a hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem? Nem igazán. Nos, vonta le a következtetés Szókratész. Ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó, és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán? Ezért volt Szókratész nagyszerű filozófus, és ezért tartották igen nagy becsben.
Ahogy hallottuk, Szókratész egy hármas szűrőt ajánlott a figyelmünkbe, amely egyrészt segít bennünket fenntartásokkal kezelni a pletykákat, másrészt abban is segít bennünket, hogy véleményt alkossuk a barátunkról, a barátságról. Mi magunk is jó barátok szeretnénk lenni, ahogy mondtuk, ugye, és ahogy Jézus példáján is láttuk, nagyon fontos, hogy megbízzunk a másikban. Fontos, hogy jól ismerjük a barátunkat, és mindig jól jót feltételezzünk róla. Ha szükséges, akkor álljunk ki mellette, fogjuk a pártját, és tapintatosan ne beszéljük ki a rossz tulajdonságait. Azért látjuk, hogy olykor bizony nem könnyű megmaradni jó barátnak. Mit gondoltok, kell-e áldozatot hozni a barátainkért, a jó barátságért?
Esetleg időt áldozni egy barátságért, hogy időt szenni arra, hogyha elmegyünk valahova, és úgy ápoljuk a kapcsolatunkat, vagy esetleg, hogy meghallgatjuk egymást, és ugye a szabadidőnkből áldozunk egy ilyen kapcsolatra, hiszen fontos számunkra az, hogy a másik jól érezze magát, és boldog legyen.
Mit jelent számotokra áldozatot hozni, áldozatot vállalni egy barátért?
Például, hogyha halljuk, vagy látjuk, hogy igazságtalanul viselkednek egy barátunkkal, vagy éppen kibeszélik, vagy bántják őt, akkor én személy szerint odaállok, és megkérdezem, hogy miért gondolják ezt, hogy mi a probléma, és hogy ezt nem kéne a másikkal csinálniuk.
Vagy például, hogyha a másikunk például, hogyha nagyon rosszul érzi magát, vagy valami nyomja a lelkét, és akkor is meghallgatjuk, hogyha például mi az adott helyzetben például nagyon vidámak vagyunk, de akkor is empatikusan fordulunk felé, és meghallgatjuk a szomorúságának az okát, és támogatjuk őt, bármi történik.
Én olyan kérdéseket fogalmaztam meg itt magunknak, ami talán is segít minket abban, hogy önmagunkat is jobban lássuk egy ilyen baráti kapcsolatban. Hogy feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon kész vagyok-e a másikért cselekedni egy barátságban. Vagy hogy kész vagyok-e lemondani dolgokról a barátom miatt. Kész vagyok-e korlátozni magamat. Mondjuk akár abban, hogy nem fogalmazom meg a véleményemet, amivel tudom, hogy a barátom nem ért egyet, vagy esetleg megbántanám vele. Vagy kész vagyok-e formálódni a barátság által? Vagy csak azt várom, hogy a barátom alakuljon olyan, amilyen én szeretném. Vajon képes vagyok-e arra, hogy önmagam is alakuljak ebben a kapcsolatban? Vagy hogy készen vagyok-e hűségesnek lenni, és kitartani a barátom mellett? Ha Jézusra tekintünk, akkor benne azért megláthatjuk a tökéletes barát képét. Egy olyan barátot ismerünk fel benne, aki nem csak jó fej, segítőkész és támogató, hanem hűséges, türelmes, és bizony nagy áldozatot is vállal az övéért. Az utolsó vacsorán feltárja előttünk Jézus a velünk való barátságának a titkát. Azt látjuk, hogy ez a barátság, ez valahogy egy ajándék. Ez nem egy magától értetődő dolog. Kell hozzá kölcsönös szimpátia, a szabad döntés, az együtt töltött idő, a közös élmények. Ez egy ajándék, egy igazi kincs, hogyha van egy olyan ember, akivel teljes szabadságban lehet beszélni, akivel tényleg meg lehet osztani a benső gondolatokat, terveket, a szép dolgokat és a nehézségeket is. Az igazi barát előtt nem kell szerepet játszanunk. Hogyha megvizsgáljuk Jézust, és Jézust a barátságaiban, akkor látjuk, hogy az ő esetében ez teljes tisztaságában felragyog előttünk. Az adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, álljon itt előttünk a keresztény hagyományban Nazianzi Szent Gergely és Szent Vazul barátságának példája. A Nazianzi Szent Gergely vallomását, írását fogjuk hallani az ő barátságukról.
Mindkettőnk munkája és törekvése egyformán az erényre irányult, hogy a jövendő reménységnek éljünk, és így felkészüljünk arra, hogy már halálunk előtt kiköltözzünk ebből a világból. Ezt tartottuk szem előtt életünk és minden cselekedetünk irányításában. Egyrészt az isteni parancsok útmutatását követtük, másrészt pedig egymást támogattuk erényeink tökéletesítésében. Talán nem tűnik elbizakodott beszédnek, ha azt mondom, mi egymásnak szabályul és mértékű szolgáltunk a jónak a rossztól való megkülönböztetésében. Az embereknek más és más nevük van, amelyet vagy szüleiktől kaptak, vagy maguk szereztek az életben tanúsított törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy dicsőségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus követők legyünk, és kereszténynek hívjanak minket.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a